Csátoraljaújhelyről újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Továbbra is népszerűek a sárospataki Vaj Miklós református technikum képzési formái. Közkedvelt a Sátoraljaújhelyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Megjelent a Séták Kisújszálláson 6. aktualizált kiadása. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Továbbra is népszerűek a sárospataki Vaj Miklós református technikum képzési formái. A diákoknak a duális képzés mellett folyamatos hitéleti programokat szerveznek. Több éve csatlakozott az intézmény az országos kadét programhoz, valamint külföldi társintézményekbe is ellátogathatnak a tanulók, mondta el dr. Téglás Zsolt igazgató.
Két fő profilja van a képzéseinknek. Ebben a két fő profilban ugye jelentős szerephez jut a technikumi képzés. Ez azt jelenti, hogy 5 éves képzés alatt szerezhetnek szakmai végzettséget a diákok, és ezzel egyidejűleg érettségit is kapnak. A másik képzési forma pedig a 3 éves szakképzés, ahol szakmákat sajátíthatnak el 3 év alatt, és ugye mindkét képzésre jellemző a duális képzés. Ez azt jelenti, hogy a technikumi osztályok esetében a 9-10. Évfolyamon vannak bent iskolai gyakorlaton, aztán külső cégeknél történik a szakmai gyakorlatnak a megszervezése. A 3 éves szakképzésnél pedig a 9. évfolyamon vannak bent tanműhelyben a diákok, aztán mennek ki a külső cégekhez, vállalatokhoz, akikről pedig el kell mondjuk, hogy egyre jobb a kapcsolatunk velük, mert nagyon aktív a visszajelzésük, hogy igenis milyen szakmákra van szükség, milyen képzéseket indítsunk el az adott tanévben, és az olyan irányú visszajelzés is ugye egyre aktívabb, hogy elégedettek a tanulóinkkal, és a képzés elvégzése után aztán biztos munkahelyet, biztos megélhetést ajánlanak a diákjainknak. Természetesen valamennyi szakmánk olyan szakma, amire szükség van a térségben, ez azt jelenti, hogy magas ösztöndi lehetőségek társulnak az oktatott képzéseinkhez. És mint minden iskola, ugye mi is jeleskedünk egy-két egyedi különleges lehetőségben. Szintén a nevünk tükrözi az iskola református fenntartóját. 2012. szeptember 1-től a Tiszáninai Református Egyházkerület fenntartásában működünk, és számos lehetőség kínálkozik ennek kapcsán is iskolánk számára. A hitéleti programoktól kezdve a különféle testvériskolai kapcsolatokig. Említeném itt például azt a közkedvelt lehetőséget, hogy Hollandiában 2 protestáns iskolával, szakképzőiskolával sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépítenünk, és diákjaink minden tanévben 2 alkalommal látogatnak el Hollandiába. A következő csapatunk például 20 fő vajis diák látogat ki a hollandiai Apeldoornba 5 fő tanár kíséretében. És természetesen majd a holland diákok is jönnek vissza tavasszal Magyarországra, hozzánk Sárospatakra. Ezeknek az alkalmaknak a keretében délelőttönként szakmai gyakorlaton, közös szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok, délután pedig szabadidős programok várnak rájuk. És hogy az egyediséget hangsúlyozzam, ilyen például a kadét programunk is. A kadét program kapcsán azt emelném ki, hogy ez nem egy önálló képzési forma iskolánkban, hanem a meglévő szakmáinkhoz társul a kadétképzés. Heti 1 honvédelmi alapismeretek megnevezésű tantárgya bekapcsolódhatnak a diákok egy olyan folyamatba, ami aztán számon lehetőséget kínál nem csak intézményi, belső formában, hanem külső versenyek vagy egyéb más kiállításokra való látogatások alkalmával.
Népszerű és motiváló a diákoknak a Sátoraljaújhelyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjas elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek. De ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak. És bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik is, vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Hát erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát, vagy a felnevelő otthonát, ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjasa címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket.
Megjelent a Séták kisújszálláson 6. aktualizált kiadása. Mondta el kérdésünkre Tatár Zoltán, a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, a település alpolgármestere. Idén először angolul és németül is olvasható az egyesület kiadványa a kisújivárosvédők.hu oldalon. A sok színes képet tartalmazó füzetben benne van Kisújszállás értékeinek esszenciája. Épületek, szobrok, emlékhelyek és táblák szöveges, képes és táblázatos bemutatása. Most jelent meg az egyesület kiadásában a Séták Kisújszálláson, a Nagykunság kulturális fővárosában című kiadvány. Itt van most előttünk az asztalon egy magyar nyelvű. Mit tartalmaz ez a kiadvány, és ahogy látom, ez évről évre megjelenik, frissítik?
Így van, ez, ha jól emlékszem, 2010-ben vagy 12-ben sikerült kiadnunk első alkalommal. Akkor az volt az apropója, hogy elég sok fejlesztés történt a városban, hogy az ide látogató turistáknak elsődlegesen, de persze a helyi lakosoknak is egyfajta eszenciát adva a város értékeiről, különféle túraútvonalakat találtunk ki, amit meg lehet tenni sétával, biciklivel, vagy ne adj Isten lovas kocsikázással, és erre is van mód, és ezekre a túraútvonalakra felfűzve megjelentettük képi és szöveges formában egy-egy épületet, vagy éppen mondom a biciklis a város határában lévő természeti értékeinket, emlékhelyeinket, amiket érdemes megtekinteni, és ennek egy összefoglalója ez. Oly jól sikerült az első kiadás, hogy természetesen a lakosok is nagyon szerették volna, egy fél év után újra kellett nyomnunk. Na most már ismételten annyi sok minden szerencsére megújult és változott, bővülteni kellett a kiadványunkat, és most első alkalommal hihetetlen nagyon jó, hogy az egyesületünkben nagyon sokféle tudással és képességgel rendelkező tagjaink vannak. Saját erőből, berkeinkből, a pedagógusok segítségével így le is tudtuk fordítani angol és német nyelvre, és természetesen van a helyben egy kis új lapnevezetű nyomda, aki ezt megszerkesztette, és az ő kiadásában megjelent magyarul. Ez a honlapunkon is egyébként elérhető, úgyhogy nézzék, használják, sok szeretettel, hasznos.
Igen, és itt már látszik a címlapon a kisújszállásnak az új logója, itt a helyed logó, és úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen kiadványt biztos, hogy nem csak a turisták, hanem a helyiek is biztos, hogy örömmel, meg szeretettel fogadnak, mert jó időnként a saját városunkban is turistaként járkálni.
Igen, ez egy nagyon érdekes, ugye, és hogyha egyéb programrainkról beszélünk, szinte az egyesületen belül nem az elnökség kezdeményezésére, hanem a tagok önszerveződéséből egy 4 éve megalakult egy kisebb csoport, akit természetesen az egész egyesület erőforrásait rendelkezésre bocsájtottunk. Különféle sétákat és kerékpáros túrákat szerveznek a városba, ez évente 4-6 alkalommal. Nagyon jó látni az, hogy nem csak városvédős tagtársaink, hanem körülbelül fele számban egyéb nem tagvároslakónk is jönnek, mert olyan érdekes információkhoz jutnak, amit egyébként nem is tudhattak. Napközben lehet éppen elmegy egy értékes kapuzat, vagy egy oromdísz mellett, és nem is tudja a történetét, és amikor a történetek elhangzanak, vagy éppen elolvassa, akkor elevenedik meg az ember számára, és válik értékes igazán.
A Mátrai Szüreti Napok és a Fehérbor Fesztivál Gyöngyösön szeptember 12-én kezdődik, és 3 napig tart. Nyilas Ilonával, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökével beszélgetünk a mátrai borok népszerűségéről, és arról, hogy milyen egy ilyen rendezvény a borászok szemszögéből.
Hogy vesznek részt a szüreti napokon?
Mi a szokásos vehemenciával és lelkesedéssel érkezünk a bornapokra a borászok részéről. Ilyenkor egy kicsit nehezebb megszerveznünk a bornapokat, hiszen itt van a szüret, és ugye nagyon sok borász nem tudja megoldani azt, hogy a szőlőben, a szüreten is ott legyen, jöjjön ide a borfesztivál. A nagyobbakat az hátráltatja ebben, hogy ugyanebben időszakban van Budapesten, a Várban a nagy borfesztivál, tehát itt egy picit a szervezés öcögősebb, mint a tavaszi bornapokkal. Én azt látom, hogy azért mindenki oda teszi magát, és nagy lelkesedéssel jövünk, hogy megkóstoltassuk a 24-es vagy a korábbi borainkat.
Hogyha most üzenetet fogalmazhatna meg, úgyis, mint mátrai turisztikai különlegesség, mert azért a turisták számára ez egy hangulatos fesztivál, akkor milyen üzenetet hordoz ön szerint a Mátrai Szüreti Napok? Milyen üzenet értéke van a látogatók számára, az ide látogató turisták számára, a helybéliek számára, egyáltalán a környékbélieknek?
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó terepe annak, hogy a borkedvelő fogyasztók, emberek itt találkozzanak, megkóstolják azokat a borokat, amik itt a Mátrában fellelhetők, és tudják ezt értékelni, összehasonlítani egyéb más helyeken kóstolt borokkal, és hát én nagyon bízom benne, hogy ilyen bornapok alkalmával több olyan embert is meg tudunk nyerni, aki egyébként nem bort fogyasztaná, nem esetleg más alkoholos italt, hogy ez a bor a legjobb az összes alkoholos italok között, hiszen ez nem csak egy alkoholos ital, hanem sokkal nagyobb üzenettel, tradícióval, akár egészségügyi pozitív hatással is bír.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken több órás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és az északnyugati, északi tájakon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, Sopron körül megerősödik. Pénteken a hőmérséklet 27 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 4-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Wake up, wake up, wake up.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A mikrofalvi reményfarm is csatlakozott a NAK által indított Tények ízekre szedve elnevezésű országos kampányhoz. Új járműveket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes tűzoltók. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Új járműveket kaptak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkéntes tűzoltók. Az autókat, melyeket egy szlovák-magyar projekt keretében vásároltak meg, Miskolcon adták át a Tűzoltó Szövetség Dózsa György utcai székhelyén. A négy új csapatszállító autó a vármegyei önkéntes tűzoltók munkáját, valamint a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetvédelmi és tűzvédelmi tevékenységét segíti a jövőben. Mondta el Varga András, a Tűzoltó Szövetség elnöke. Hozzátette, az eszközök mellett a határon átnyúló katasztrófa kockázatok kezeléséhez elengedhetetlen az önkéntesek fejlesztése. Ennek érdekében a projektben tűzoltó szakmai képzést szerveznek.
Ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tűzoltó Szövetség egy szlovák-magyar Interreg projekt keretében az első olyan mérföldkőhöz érkezett, amelyben technikai eszközöket adtunk át. Ez a projekt, amelyet megvalósítunk, a Tornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, a 86-os helikopterdandár közreműködésével, mint vezető partner koordinálásával valósul meg. Ebben a projektben azt vállaltuk, hogy Magyarországon első fecskeként megvalósítjuk azt a képességet, amely jól kiegészíti a 86-os helikopterdandár légitűzoltási kapacitását, magyarul a helikopterdandár által birtokolt helikopter és azon függesztett Bambi oltási képességét fejlesztjük. Ebben mi úgy veszünk részt önkéntes tűzoltó egyesületeinkkel, hogy a kritikus helyszíneket, ahol az oltóvíz utánpótlása nem biztosított, mivel akkor hatékony egy ilyen tűzoltás, helikopteres tűzoltás, légitűzoltás, hogyha a tűz vonala, a tűzfészke és a merítési hely között 5-7 percnél több idő nem telik el. Ez Magyarországon nagyon sok esetben csak úgy valósítható meg, hogyha mobil merítőhelyeket biztosítunk. Ezek a mobil merítőhelyek, ezek mobil medencék, puhafalú, úszógyűrűs mobil medencék, melyeket az önkéntes tűzoltóink a ma átadott gépjárművekkel, a későbbiekben beszerzésre kerülő utánfutókkal, medencével tudják létesíteni. és ezzel azt az 5-7 perces oltási időt biztosítani tudjuk, ezzel értékeket, emberi életet tudunk megmenteni. Általában ugye itt a rendezvényünkön is elhangzott igazgató úr szájából, hogy a lakott területeken való tűzoltás, a infrastruktúrával jól behálózott tűzoltás, az a rendelkezésre álló mentőtűzvédelmi eszközeinkkel, tűzoltógépjárműveinkkel biztosított. Ezek az eszközök, amiket most beszereztünk, ezek azok a kritikus helyek, amelyek erdősített, nehezen megközelíthető, szűk ösvényeken, csapásokon, úttalan utakon történő tűzoltást tudják segíteni, amelyek korlátozottan állnak a jelenleg a mentőtűzvédelmi képességek között. Ezekkel a gépjárművekkel nem csak a medencét tudjuk a megfelelő helyre eljuttatni, hanem maga az oltásban résztvevő földi személyeket, civileket, hivatásosokat, önkénteseket tudunk a tűz vonalához, a tűz fészkéhez juttatni, ezzel lerövidítve a megközelítés időtartamát. 2024. augusztusában kezdődött projektünk, addig ugye a nem látványos részek zajlottak le, és ezek pont az elméleti képzések, elméleti gyakorlati képzések. Ennek keretében a kollégáink, a Bükki Nemzeti Park kollégáival együtt elsajátították a tűzoltás alapképzettségét, egy 40 órás tűzoltó tanfolyamon vettek részt, ahol elméleti és gyakorlati képzésben részesültek. Továbbá egy medik képzésben a katasztrófa medicina sajátosságaival ismerkedhettek meg, itt fokozottan ugye az égési sérültek, füstben sérülés szenvedett személyek ellátására fókuszáltunk. A későbbiekben természetesen a medence, a légitűzoltás földi kiszolgálásával kapcsolatos, már most kidolgozott tematika alapján speciális képzésben fognak részesülni, maga a medence és a helikopterek merítésével kapcsolatos képességeket fogják elsajátítani elmélet és gyakorlat képzés formájában, továbbá egy offroad képzésben ezek a nehéz terepen is működni képes gépjárművek a sajátos vezetési képességét is el fogják sajátítani.
Még júniusban indított el a Nemzeti Agrárkamara a Tények ízekre szedve elnevezésű országos kampányt, amely közérthetően ugyanakkor tudományos alapossággal mutatja be az állati eredetű élelmiszerek valódi szerepét egészségünkben és bolygónk jövőjében. A Heves vármegyei Mikófalva melletti Reményfarmon a sajtónak is bemutatták, hogyan működik mindez a gyakorlatban. Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke beszélt a részletekről.
Ahogy a címbe is rejlik, Tények ízekre szedve, azokat a tényeket szeretnénk megosztani a fogyasztókkal, azokkal a személyekkel, akik talán kicsit távolabb állnak a mezőgazdaságtól, mint mi gyakorló gazdászok. Mit jelent az állattartás, mit jelent az állati termékeknek a fogyasztása, milyen hatással vannak, milyen pozitív hatásai vannak az emberi szervezetre az állati eredetű termékeknek a fogyasztása, illetve nem titkolt célunk, hogy a tévhiteket eloszlassuk, hiszen sajnos sok olyan tévhit kapott szárnyra az elmúlt években, ami az állattartás, az állattenyésztés különböző területeit érintette, és azokat a közösségi felületeket céloztuk meg a kampány során, amelyet fiatalok használnak, városi lakosok használnak, minél több emberhez szeretnénk ezeket a valós tényeket eljuttatni, és hát nem titkolt célunk az sem, hogy a fogyasztást szeretnénk az állati termékek tekintetében ösztönözni, és szeretnénk, hogyha valós tényeken alapuló információja lenne mindenkinek.
Hiszen azok a képzetek terjednek most, hogy a húsfogyasztás, az állati termékek fogyasztása az nem csak hogy nem etikus, hanem a szervezetre, az egészségre is káros, ugyanakkor a klímaváltozással is összefügg, és az állattartás körülményeit is sokszor kifogásolják.
Nézd, én mindig azt szoktam mondani gyakorló állattartóként és állattenyésztőként, hogyha az én marháim által kibocsátott gázok okoznák a legnagyobb gondot a világon, akkor egy egész jó helyen lennénk, úgyhogy pont ez a célja ennek a kampánynak, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk, és gondoljunk csak arra, hogy minden evőfogazattal rendelkezünk, tehát az állati eredetű termékek fogyasztása, a hús fogyasztása, legyen az vörös hús vagy fehér hús, az mind nagyon pozitív biológiai hatással van az emberi szervezetre. Az egy más kérdés, hogy ezeket a termékeket ki hogyan készíti el, ki milyen gyakorisággal, milyen rendszerességgel, milyen változatossággal fogyasztja. Ezért ebben a kampányban nem csak mi agrárosok szerettünk volna részt vállalni, hanem dietetikusokat, táplálkozástudományi szakembereket hívtunk segítségül, és úgy állítottuk össze a tematikát, hogy minden állati eredetű terméknek minden élettani és adott esetben gasztronómiai értékét is meg tudjuk mutatni.
Két hónapja tart ez a kampány, milyen állomások voltak eddig, és mik a tervek?
Járjuk az országot, hús, tej, tojás, hal fogyasztás tekintetében készítettünk anyagokat, ezek a közösségi média felületeken elérhetőek, több mint 2 milliós megtekintéssel, úgyhogy bízunk benne, hogy elérjük azt a célt, és én személy szerint abban is bízom, hogy lesz még lehetőségünk folytatni, de hát van még előttünk néhány hónap. Ma itt a Remény Farmon szeretnénk azt is megmutatni, hogy mi a valódi állattartás, és hogyha itt körbenézünk ezen a gyönyörű helyen, akkor ennél fenntarthatóbb nem is lehetne.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 2025-ös jubileumi évben mostanáig 24 millió zarándok érkezett a Vatikánba, közölte az evangelizációs dikasztérium szerdán. A 25 évente rendezett szentévet Ferenc pápa tavaly december 24-én nyitotta meg a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának kitárásával. Korábban több mint 30 millióra becsülték a szentévben a Vatikánba érkezők számát. Azokról a zarándokokról van szó, akik kimondottan a szentév alkalmával utaznak el Rómába, ahol felkeresik egyebek között a pápai bazilikákat, áthaladnak a templomok szent kapuin, ellátogatnak a jelentősebb keresztény helyszínekre. A vatikáni hivatal által számolt látogatók között szerepelnek azok is, akik Ferenc pápa halálának napján, a temetésén, valamint az új egyházfő megválasztásakor szintén jelen voltak, vagy akár áthaladtak a szent kapukon. A szent év eddigi legnagyobb eseménye az augusztus elején rendezett jubileumi ifjúsági találkozó volt, amelyen több mint 1 millió fiatal vett részt Rómában. 100 000-es tömeget várnak a Szent Péter térre most vasárnap is, a 15 évesen meghalt Carlo Acutis szentéavatására. Ugyanott jövő hétvégén az emberi testvériség világnapját rendezik meg a nemzetközi könnyű zene képviselőivel. A jubileumi szentév 2026. január 6-án zárul a Bazilika Szent Kapujának bezárásával. Imádkozzunk, hogy Assisi Szent Ferenc példája nyomán megtapasztaljuk kölcsönös összetartozásunkat minden teremtménnyel, akiket Isten szeret, és akik mind méltók a szeretetre és tiszteletre. Kérte 14. Leó pápa szeptemberi ima szándékában. A videóban Leó pápát látjuk sétálni a Castel Gandolfói pápai villák kertjében, ahol július 9-én bemutatta az első teremtésvédelmi szentmisét a Laudato Si ökoközpontban. A témát a teremtett világnak szentelt időszak ihlette, azaz ökumenikus kezdeményezés, amely a különböző felekezetű keresztényeket egyesíti a föld védelmére szeptember 1-e és október 4-e Szent Ferenc ünnepe között. Egyedül a szeretet elfogadása vezet az üdvösséghez, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szent Atya a Szent Péter téren tartotta az általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatot. Olasz nyelvű beszédének témája a keresztre feszítés, szomjazom. 14. Leó pápa elmondta, a szenvedéstörténet középpontjában Jézus életének legfényesebb, s egyben legsötétebb pillanatában János evangéliuma két szóra irányítja figyelmünket, melyek rendkívül mély misztériumot rejtenek, szomjazom, és rögtön utána beteljesedett. Az utolsó, de egy egész életet hordozó szavak, melyek feltárják Isten fia egész létezésének értelmét. A keresztel Jézus nem győztes hősként jelenik meg, hanem a szeretet koldusaként. Nem prédikál, nem ítélel, nem védekezik. Kér, alázatosan kéri, amit egymagában nem tud megadni önmagának. Szomjazom, mondja Jézus, s ezzel kinyilvánítja emberségét, s a mi emberségünket is. egyikünk sem elég önmagának, senki sem menekülhet meg egyedül, senki sem üdvözülhet egyedül, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Székely János szombathelyi megyés püspököt választotta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnökévé a Magyarországi Püspökök Testülete szeptember 3-án a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen megtartott őszi ülésszakon. 2025. szeptemberében lejárt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, elnök helyettesének és állandó tanácsának 5 éves megbízatása. A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki tisztségre legfeljebb 1 alkalommal választható újra ugyanaz a személy. Ennek megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őszi rendesülésén 2025. szeptember 3-án Mária Pócson a testület tagjai megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardi György veszprémi érseknek, hogy 2 cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét. Ezek után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia választásra jogosult tagjai megválasztották az új elnököt, elnökhelyettest és az állandó tanács tagjait. A titkos szavazás eredményeképpen a következő ciklusban Székely János szombathelyi megyés püspök lett a konferencia elnöke. Az elnök helyettesi feladatokat Udvardi György veszprémi érsek látja el. Az elnök és az elnök helyettes mellett az állandó tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi püspök. Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízása 5 évre szól. Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök minden katolikus hívőt és minden jó akaratú embert, fogalmazott Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke köszöntő szavaiban. Hozzátette, egy gyönyörű és óriási küldetést kaptam, hogy az emberiség legnagyobb, leghatalmasabb kincsét, a szeretet kincsét képviseljem, sugározzam. Ennek legyek Magyarországon arca, apostola. Egy olyan küldetés, ami minden emberi erőt felülmúl. Bízom az Úristen kegyelmében, püspöktársaim segítségében, a Pócsi szűzanya, a magyarok nagyasszonya oltalmában. Mintegy 10 000 zarándokot várnak szeptember 6-án Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. A boldoggá avatási szertartás helyszínén a Van Veszprém arénában szombaton 8 órakor lesz a kapunyitás. 11 óráig kisfilmekkel, imával készülnek, majd a boldoggá avatás alkalmából tartott ünnepi szentmisét 11 órától 13 óráig tartják, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt 2 fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. Most Barczi Zsolt hitoktatót, Bódi Mária Magdolna életének kutatóját hallják.
Szeretett volna rendbe lépni, szerzetes rendbe, csak az akkori egyházi jogrend nem engedte, mert a szülei nem voltak házas, nem házasságban éltek, együtt éltek, ma így mondanánk. És emiatt a plébánosa eltanácsolta, hogy más úton, módon mutassa ki Isten iránti szeretetét és az emberek iránti szeretetét. Egy lelki gyakorlatot követően 20 éves volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Annak ellenére, hogy azért voltak kérői, többen is szerették volna megkérni a kezét, ő Jézus Krisztust választotta, és szüzességi fogadalmat tett, kongregációba lépett, és fejtette ki tovább azt a tevékenységet, ami számára követendő volt. Annyit kell még róla mindenképpen megjegyezni, hogy nagyon nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. És amikor csak tehette, például amikor biciklizett, ment dolgozni, nagyon korán már, szinte neki miatta kellett kinyitni korán a templomot, mert 3 műszakban dolgozott, ugye ez is elég nehéz volt egy gyenge fizikumú lánynak, de soha nem ment el ugye a templom előtt, hogyha lehetősége volt a misére bemenjen, és az oltári szentség megerősítésével ment és dolgozott.
A folytatásban Kómár István atyát, Rákóczi falva plébánosát, a Kitesz zenekar karnagyát hallják Bódi Mária Magdolna életéről.
sokfelé az országban megszenvedték települések, közösségek, hogyha az orosz katonák jöttek, akkor keresték az asszonyokat, nőket, akik próbáltak valahogy elrejtűzni, elbújni, sokféle útja van. Ahogyan ennek lett áldozata a győri püspök, Korvilmos püspök úr is, ugyan ennek lett az áldozata, ahogyan ő megvédeni akarta a ott rejtőzködő asszonyokat, nőket, hát ő is valami hasonló helyzetben került ekkor, és hát már úgy volt, hogy valamelyik katona fogja megerőszakolni. És volt neki egy kis olló a kezében, amit rejtett, és az egy adott pillanatban megsebesítette a katona arcát. Nyilván azért, hogy akkor ebben egy egérutat nyerhessen, elmenekülhessen, és abban a menekülés közben akkor bosszúból lőtte hátba katona. Mert ő mindennél fontosabbnak tartotta a Jézus Krisztusnak adott elköteleződését, a szüzességi fogadalmát. És itt hozható újabb párhuzam, mert ott van az egyház történetében már korábbról ismert hasonló sorsú vértanú lány, a Goretti Mária. Éppen ezért szoktuk a Bódi Magdonát a mi Goretti Máriánknak is nevezni, magyar Goretti Mária. Jó, ott nem katona volt az ő esetében, de ugyanezzel a célra az Isten iránti elkötelezettségét annyira a minden fölött valónak tudta tartani, és a szüzességi fogadalmát, hogy alárendelt ennek mindent, és vállalta azt is, hogy ha ő most megsebesíti ezt a katonát, lehet, hogy elmenekül, nem sok esélyt gondolhatott magának is, de fölkiáltásában, az utolsó mondatában is ez mutatkozik meg, amikor azt kiáltja, hogy Uram, Királyom, védj magadhoz. Ott volt benne ez a tudatos elhatározás, hogy az életét adja oda, hát ebben a formában következett be.
Gál Péter atya tart előadást a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület, LAK, Lajosvárosi Szabad Egyetem keretében. Az időpont 2025. szeptember 12-e, péntek 18 óra. A helyszín a Találkozások háza, Eger, Aradi utca 1. Az igazság szabaddá tesz titeket. Szüksége van-e a kereszténynek pogány vallási elemekre, keleti módszerekre? Az okkultizmus destruktív hatásai. Mit jelent ma keresztény identitásunk megőrzése? Az előadás keretében dr. Gál Péter atya a legújabb könyvét is bemutatja, mely megvásárolható 4500 forintért. Egerben a kisasszony búcsú szeptember 14-én vasárnap lesz. A 10 órakor kezdődő szentmisét kiskörmenettel dr. Rad Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét nagykörmenettel főtisztelendő Herbst Ádám atya, a bazilika új káplánja tartja. Mindenkit szeretettel várnak. John Baptist Basobora atya Ugandából evangelizációs útra Magyarországra látogat 2025. szeptember 18-a és 23-a között. Az evangelizáció programja hazánkban. Szeptember 18-a Nagykanizsa, Sarlós Boldogasszony templom 14 órától imanap. Szeptember 19-e Mogyoród, Szent Mihály templom 17 órától imaest. Szeptember 20-a és 21-e Füzérradvány, Római Katolikus templom 10 órától lelki gyakorlat. Szeptember 22-e Miskolc, Diósgyőri Római Katolikus templom 18 órától imaest. És végül szeptember 23-án Budapest, Józsefvárosi Szent József templom Horváth Mihály téren 17 órától imaest. John Baptist Basobora atya tehát hétvégi lelki gyakorlatot tart szeptember 20-a és 21-e között Füzérradványban, a Római Katolikus templomban 10 órától. A lelki gyakorlatra a helyszínen lehet regisztrálni szeptember 20-án szombaton 9 és 10 óra között. A részvételi díj 5000 forint per fő. A kétnapos lelki gyakorlat alatt lesz dicsőítés, tanítás, gyógyító ima és szentmise. További részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán olvashatók. A szervezők kérik, hogy Szent Jónással, böjtel és ima kilenceddel készüljenek a résztvevők a lelki gyakorlatra. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya, Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Bár csak tudnám, mi jár egy nő fejében. Akármit teszek, esküszöm, nem értem. Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment. De akármit mondasz, nem menekülsz előlem. Bár csak tudnám, mi jár egy srác fejében. Virágot vennék, nem okoskodnék a helyében. Ha eltűnne néha, oké, valahogy túlélem. De akármit mondasz, nem menekülsz előle. Mert úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én. 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 Oh, 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 oh.
Amikor megláttalak egyből a fóliát, leúztam a szerelemről. A fejfájásom elmúlt, mintha sohasem lett volna. Pedig Algoflex-el keltem, néha egy zavarban voltam hétfőnként. De hirtelen minden tisztán láttam éjjel abban a bárban. Ahogy néztelek, magamra hívtam a 104-et azonnal. Ahogy néztelek, jól laktam örökre egyetlen falat.
Úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én. Úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én. Úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én. Mert úgy is szétszeretlek, szétszeretlek én.
A régió sportja.
A magyar női futsal válogatott tagjaira szeptember 6-án és 7-én edzőtábor vár Budapesten. Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát. Az evezéssel ismerkedhettek a próbázók az ózdi kondinapok negyedik állomásán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női futsal válogatott tagjaira szeptember 6-án és 7-én edzőtábor vár Budapesten. Frank Tamás csapatába ezúttal a Deacból 7-en kerültek be. André Antónia, Horváth Viktória, Nagy Anikó, Hardon Rita, Krascsenics Csilla, Kopjári Liza és Gál Zsófia is bizonyíthat a szövetségi kapitánynak. Utóbbi két játékos először kapott válogatott meghívót. A Deac vezetőedzője Kirikó Vivien továbbra is pályaedzőként segíti Frank Tamás munkáját. Debrecenben is népszerű a Cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Kovács Bélát, a Magyar Kerékpár Szövetség szakmai alelnökét hallják.
A Cyclocross igazából egy téli kiegészítő sportágaként indult a kerékpározásnak, aztán egy önálló életre kelt, és jelen pillanatban is itt van. Gyakorlatilag ez egy nagyon népszerű, nagyon látványos és nagyon könnyen űzhető sport egészen kicsikortól kezdve, tehát ha valaki a mezőre kimegy és elkezd bringázni a kisgyerek, az már cyclocross. Ennek a másik vége, amikor az igazán professzionális versenyzők egy órán keresztül gyakorlatilag maximális púzuson versenyeznek, és egy körpályán, ahol a nézők nagyon jó szórakoznak. Tehát igazából ez egy kitűnő sport. Debrecenben körülbelül 50 olyan fiatal van, aki most cyclocrossozik, ebből körülbelül 30-an komolyan versenyszerűen, és mondjuk 6 fő, aki most utánpótlásban versenyzőnek számít, igazán jó versenyzőnek. A Debrecen várossal és a sportcentrummal együtt a Magyar Kerékpáros Szövetség egy stratégiát alkotott, amelynek az egyik eleme az, hogy a meglévő cyclocross infrastruktúrára és személyi bázisra építünk egy olyan versenyszisztémát, amelynek a végkifejlete talán a még ebben az évtizedben világbajnokság rendezése. Tehát gyakorlatilag ez a szakága a kerékpározásnak, ez egy nagyon egyszerű. A edzésekre ellátogatnak a gyerekek szülőkkel, és ott maradnak. És bringáznak. Tulajdonképpen a kezdeti évek, első két év az szabad kerékpározással telik, nyilván óvatosan technikai ismeretek elsajátítása, és később jönnek a komoly, mondjuk azt, hogy szakmai fogások. Debrecenben rendeztük az országos bajnokságot, ahol 2 korosztályban is debreceni győztes lett, tehát akkor a 15 évesek és a 17 évesek között tulajdonképpen töretlen a siker nemzetközi és hazai versenyeken is, top 5-10 helyezéseket szállítanak. A célunk az, hogy ők később teljesen, illetve a mögöttük lévők fölfejlődjenek egy olyan szintre, hogy akár az olimpiai szereplésben is részt vehessenek.
Most pedig a debreceni sportcentrum ügyvezetőjét, Becski Andrást hallják.
A debreceni sportcentrumon keresztül ugye folyamatosan nézzük azt, hogy a városi sportéletet milyen új sportágakkal, rendezvényekkel tudjuk fejleszteni, és azt szoktuk mondani, hogyha a tárgyi, személyi, infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, mellette ott van egy szövetségi elképzelés, akkor érdemes belevágni, érdemes vele foglalkozni. És ugye a cyclocross esetében ugye néhány éve elkészült Pallagon, a labdarúgó akadémia szomszédságában a Velopark, ami most már azt gondolom, hogy bejáratott versenyhelyszín, hiszen nem ez lesz az első cyclocross versenyünk, bár a legrangosabb mindenképpen most lesz. Tehát van egy nagyon jó pályánk, van egy nagyon eredményes és komoly perspektívával rendelkező utánpótlássport, mellette vannak szakembereink, van szövetségi támogatás, most már nemzetközi szövetségnek is úgy látjuk, hogy rajta vagyunk a radarján, és az az elképzelés, hogy 2030-ra ez a sportág ott lehet a téli olimpiai sportágak palettáján. Ez mindenképpen olyan perspektívával vetíti elő, hogy szeretnénk mi is vele komolyan foglalkozni, úgyhogy ezért is vágtunk bele ezeknek az eseményeknek a szervezésébe. Talán, hogyha valamihez lehetne hasonlítani, akkor ugye a debreceniek által ma már jól ismert és közkedvelt 3x3 kosárlabda eseményekhez hasonlítanám. Amikor elkezdtük azoknak a szervezését, még az nem volt önálló olimpiai sportág, még tulajdonképpen valahol egy ilyen gyerekcipőbe járó rendezvény volt az első 3x3-as események, és azóta ugye kinőtte magát önálló olimpiai sportág, lett nagyon komoly presztízsű, nagyon dinamikusan fejlődő. sportágán nőtte ki magát. Hasonló víziót látunk jelen pillanatban ebbe a cyclocrossba is, és reményeink szerint ezt még meg tudjuk majd fejelni egy debreceni bázisú utánpótlással, illetve későbbi sporttal. Tehát az a nem titkolt szándékunk, hogy a sportág felfutásával egyúttal a debreceni élsportbázist is mellé rakjuk, és reményeim szerint a téli olimpiákon, majd debreceni olimpikonokat láthatunk versenyezni, tehát ez az egyik fókusza. A másik pedig, hogy ugye a kerékpár vonatkozásában egy olyan sportágról beszélünk, aminek nagyon széles az élsport, az utánpótlássport, illetve a szabadidő spektruma. Tehát ugye kerékpározni jó dolog, könnyen elsajátítható, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket a versenyeket, eseményeket idehozzuk és népszerűsítjük a sportágat, még többen kedvet kapnak mondjuk a simán a kerékpározásra, ami legalább olyan fontos célunk, hiszen folyamatosan az egészséges életmódot, a rendszeres aktivitást ugyanúgy népszerűsítjük, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a kapcsolódási pontok eredményeként még többen fognak majd kerékpározni. Tehát, hogyha a versenyszervezési oldalról nézzük, remélhetőleg, ha ebben az évtizedben még megvalósulna egy debreceni világeseménynek a szervezése, ahhoz el kell kezdeni ugye kisebb versenyekkel, el kell kezdeni építeni az infrastruktúrát, ugye be kell gyakorolni ezt a fajta versenyszervezést, tehát ennek van egy ilyen aspektusa is, illetve a másik, ami számomra fontos, az a fajta piramis modell, amit minden sportágban vallunk, hogy kell egy nagyon-nagyon széles utánpótlás bázis, és itt valahol a szabadidő sportot is ide hoznám, tehát kerékpározzanak nagyon sokan a városba, a gyerekek között tanítsuk meg nagyon sok mindenkit kerékpározni, biztonságosan kerékpározni, legyen egyfajta szemléletformálás is, hogy jobb a kerékpár, gyorsabban el lehet vele jutni, ma már pláne egy ilyen sűrű, terheltebb reggel mondjuk az iskolába. Tehát legyen egy széles utánpótlásbázis, és ebből kinőhet azt gondolom az a fajta élsport, azzal a néhány versenyzővel, aki pedig a legmagasabb szinten tudja majd a várost képviselni.
Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. A részletekről Ofella Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdáról ugye működik a szakosztályunk, és végigcsinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult, tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség, kevesebb támogatást hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os, 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszaeljeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van, még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk. Tehát, ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Az evezéssel ismerkedhettek a próbázók az ózdi kondi napok negyedik állomásán. A szervezők a hangonyítónál várták azokat, akik szerették volna ezt a próbát is teljesíteni. A rendezvény sokakat vonzott a helyszínre, többen is jelentkeztek a próbára. Például Tóth Ildikó is. Most őt hallják.
Elég sok technőcös programon vettünk részt idén, azt hiszem ez a negyedik, eddig, szóval akkor eddig mindegyiken, és eddig mindegyiket sikeresen teljesítettük. Itt még nem voltunk soha, így kajakozni, meg ilyen, ezeket még nem próbáltuk, úgyhogy szerintem épp itt az ideje. A reményem annyi, hogy nem fulladunk bele.
A sportos lehetőségeket 3 éve bővítette ezzel az elemmel az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület. Vancák Attila elnök hangsúlyozta, a program a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig mindenkinek szól. Nem verseny, hanem erőpróba. Akik még nem eveztek, most kipróbálhattak valami újat, akik pedig igen, számukra jó kikapcsolódás lehetett. Vancák Attilát, az Ózdi Technőc Diák és Szabadidősport Egyesület elnökét hallják.
Beigazolódott, hogy ez egy jó kezdeményezés, és szeretik a résztvevők. Most új elemmel is, nem csak evezéssel, vagyis nem csak kajakodással, kenuzozással, hanem szab használattal is kiegészítettük. Úgyhogy szerintem élvezetes lesz. Egy kicsit az időjárás az megijesztett minket, illetve a résztvevőket, de reméljük, hogy hát nem lesz eső.
A program sikerét a tógazda Balázs Zoltán és az Ózdi Kajakos Baráti Társaság is szívén viselte, akik a remek helyszínt és a felszerelések egy részét biztosították a délelőtti megmozduláshoz. Több szabály is van, amelyet be kell tartani a biztonságos evezéshez. Fontos feltétel az úszni tudás, valamint a mentő mellény használata. Fazekasné Szabján Erika szervezőt hallják.
A legfontosabb az, hogy amikor egy új gyerek van, azt addig nem engedjük be, amíg meg nem tanulja azt, hogy kell a lapátot használni. Ezt kint szoktuk megcsinálni. Aztán a legalapvető szabály az, hogy mindenki mellény, mentő mellénybe, bár van egykor után, amikor már megengedjük, hogy és ha már többször volt, hogy bemenjen mellény nélkül.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád a tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adtál, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem még mindig rajtad jár, de régen késő már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az ajkad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfakult a lélek, végre elfelejtenélek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!